nekem hosszú időn keresztül gyakorlatilag szinte az utolsó pillanatig az volt a benyomásom, hogy Oroszország nem szánja el magát egy ilyen támadásra, annyira irracionálisnak és önsorsrontónak tűnt, hogy azt gondoltam, hogyha reálisan méri fel az ország a saját lehetőségeit, képességeit, illetve a lehetséges következményeit egy ilyen agressziónak, akkor a Kremlben ilyen döntés nem születhet. Tévedtem, ezek szerint a racionalitás kiköltözött a Kremlből, és egészen elképesztő, most néztem meg az előző órában az orosz elnöknek ezt a hajnali szózatát, amiben megpróbálja megindokolni, hogy miért is történik mindaz, ami hajnalban elkezdődött. Hát elképesztő, tehát fantazmagóriák sorozatát láttuk előadni, lényegében arról, hogy hát lényegében megrendezett választásokon, mondja az orosz elnök, ahol a választásokat 2011-től rendszeresen, numerikusan, elképesztő arányban csalják el, úgy gondolja, hogy nem legitim az a hatalom, amelyik működik, sőt nem csak, hogy nem legitim, hanem náci, fasiszta hatalom, banderovisták irányítják az országot, és nyilván ez nem tetszhet az ukránok nagy többségének, és hát mindaz, amit tesz, azt önvédelemből teszi, mert nem engedheti meg magának, hogy mellette, mármint hogy Oroszország szomszédságában egy fenyegető állam jöjjön létre. Elképesztő, elképesztő mindaz, amire hivatkozva próbálta mindezt megalapozni, és hát a tájképhez nyilván, és talán ezzel kellett volna kezdeni, a legborzalmasabb ebben a történetben, hogy ártatlan emberek ezrei, esetleg tízezrei esetnek áldozatául ennek a teljesen fölösleges, értelmetlen, az ukránok által semmilyen formában ki nem provokált, az ukránok soha fenyegetés, támadást Oroszország ellen nem indítottak. Szóval igaza van azoknak a politikai elemzőknek, tudósoknak, akik azt mondják, hogy az autokráciák a relatív gazdasági sikeresség mellett a hazugság és a félelemkeltés pillérein nyugszanak. Hát itt a hazugság a hazugságot azt abszolút csúcsra járatják, egy teljesen alternatív, hamis világot próbál megrajzolni Putyin, és mindeközben arról se feledkezik meg, hogy Oroszországot az igaz, humánus értékek, a tradicionális értékek végső és utolsó védelmezőjeként mutassa be. Elképesztő és lehangoló mindaz, ami ma hajnalban elkezdődött.
Ha a prognózisokat veszük alapul, akkor azt kell mondanunk, hogy az orosz-ukrán háború késett egy hetet, mert Amerika pont egy héttel ezelőttre prognosztizálta ezt a konfliktust.
Igen, igen, valószínűleg az amerikaiaknak minden jel szerint nagyon pontos és a legbelsőbb körhöz elérő forrásuk lehetett, hogy ez személyi forrás volt-e, vagy valami olyan technikai tudás birtokosai, amin keresztül pontosan követhették az oroszok elképzelését, a csúcson folyó párbeszédet. Szóval nyilván mérlegelték az oroszok mindezen körülmény ismeretében, hogy merjék-e meglépni. Ugye az amerikai stratégia arra irányult, hogy folyamatosan farkast kiáltok, látom Oroszország mire készült, ne csináld, de úgy látszik, hogy annyira egy más világban él az orosz vezetés, élén Putyinnal, hogy ez a fajta taktika rá már nem hatott. Az más kérdés, hogy ez Oroszországot tartósan a világtól drámaian elszigeteli, és az az egyébként is 2014-től tartó lejtmenet, ami az orosz gazdaságot jellemzi, az tovább fog tartani, és lehet, hogy most az elmúlt hónapok magas olajárának köszönhetően fürdenek a pénzben, és valóban a jegybank történelmi csúcson jegyzi a tartalékait, nemzetközi tartalékait, 630 milliárd dollár tartalék van a jegybanknál, de hát az orosz gazdaság egésze azért mégsem fogja kibírni azt a ránehezedő nyomást, ami ezek után be fog következni. Ezek a tartalékok természetesen hosszú időn keresztül kitartanak. Az orosz társadalom tűrőképessége is egészen más nyilván, mint akár közép, de még inkább, mint nyugat-európái. De mindezek belekalkulálásával is ezzel nem csak az ukránokra mértek csapást, hanem szerintem legalább ilyen mértékben mért csapást a saját társadalmára és annak jólétére.
Mennyire járulhattak hozzá az elmúlt napokban bejelentett szankciók a konfliktus kitöréséhez? Vagy a támadáshoz?
Szerintem, Szerintem ennek már kevés szerepe volt. Végig gondolva az elmúlt másfél év eseményeit, egyre jobban az a benyomás alakul ki bennem, hogy nagyon korán eltökélt terv volt ez, és nagyon sok fronton, nagyon sok területen készült fel erre Oroszország, nem csak a pénz begyűjtésében, hanem például abban is, hogy már 2021 elejétől egy olyan újabb 2012-höz mérhető represszív fordulatot hajtott végre a belpolitikában, és tisztította meg a belpolitikai teret mindazoktól, akik bármiféle potenciális kockázatot jelenthettek volna, tehát a kis tényfeltáró portálokkal, a még megmaradt politikailag talán bizonyos szerepet játszó NGO-kkal szemben, hát szőnyegbombázás szerűen tarolta le őket 2021 elejétől. Tehát lehet látni, hogy ez itt nem csak egy gazdasági, katonai, politikai felkészülés volt, de a belső lehetséges ellenségek, idézőjelben mondom, mert egy normális demokratikus rendszerben ezek nem ellenségek, hanem épp úgy a közjó szolgálói, csak éppen más gondolnak éppen a közjóról. Szóval itt egy nagyon korán megszületett döntésről van szó, végig gondolták ezt nagyon jól, és hát azt is próbálták természetesen előadni. Ez a december 15-én átadott két szerződés javaslat, amiben ugye három alapkérésük vagy követelésük volt, amiből kettő nyilvánvaló, hogy teljesíthetetlen volt. Nyilván ez is azt szolgálta, hogy a hazai közönségnek és talán a külföldi Putyin rajongóknak is valamiféle kapaszkodót vagy magyarázatot adjon arra, hogy hát mi mindent megpróbáltunk, mi a béke oldalán állunk, mi lennénk az agresszorok, hát természetesen nem, hanem ezek a fasiszta ukránok, illetve az imperialista nyugati hatalmak. Tehát ez egy, azt érzem, hogy ez a döntés, hogy végső soron katonai megoldással próbál új helyzetet teremteni Ukrajnában, ez szerintem jóval korábban és a szankcióktól függetlenül megszületett. Hát visszafelé tekintve ez a dolog jól kirajzolódik. Az ember, miközben az események részese, akkor mindig bizakodik, hogy a józanész mégiscsak ott maradt a Kremben, de úgy látszik, még egyszer ismétlen magam, már jó ideje kiköltözött onnan.
A katonai akciók jellegéből mire tudunk következtetni? Egy kicsit az az érzésem volt az elmúlt napokban, mint amikor valaki úgy hatol be egy házba, hogy előbb beteszi a lábát, körülnéz, feszeget az
Igen, hát ez az elem annyiban igaz, hogy teljesen mondva csinált körülmények között elismerték szuverén államként ezt a két szakadár népköztársaságot, majd rögtön külön szerződésben fektették le, hogy katonai segítségnyújtás is megtörténhet a két fél között, és hát erre hivatkozva ugye megindulhatnak ezekre a területekre, most már nyíltan, nem olyan szégyellősen, de nem vallottan, mint ahogy eddig voltak jelen ezen a területen az orosz reguláris erők. És hát az is világos, és ezt katonai szakértők már korábban jelezték, és ez úgy tűnik, hogy teljes egészében igazolódni is látszik, hogy az ukrán hadsereg, amely összlétszámában talán a negyede az orosz hadseregnek, elsősorban a légiereje, illetve a légvédelme gyenge, és hát az eddigi órák hozzánk eljutó híreiből azt lehet kiolvasni, hogy az oroszok ezt az egyébként is gyenge légierőt, illetve az egyébként is gyenge légvédelmet számolták föl, és ha hinni lehet, az orosz honvédelmi minisztérium talán egy órával vagy másfél órával ezelőtt kiadott nyilatkozatának, akkor ezt a műveletet sikeresen el is végezték. A kérdés csak az, hogy ahogy elindulnak a szárazföldi erők, itt milyen ellenállással találják szemben magukat, mi fog történni. Az látszik, hogy három irányból indul el a támadás, már el is indult, délről a Krím-félsziget irányából, keletről, nyilván a szakadár területeken keresztül is, illetve ami a legizgalmasabb és a legfenyegetőbb pillanatnyilag, az az északi irányból elindult támadás, Belarus irányából, mert hogy ott egyfelől Kijev nagyon közel van az ukrán-belarus határhoz, tehát ahogy átlépik ezek az erő a határt, nagyon közel kerülnek Kijevhez, és van még még egy különlegessége és előnye a támadók számára ennek az iránynak, hogy így nem kell átkelni a Dnyeperen, tehát Kijev nyugati oldalról sokkal könnyebben közelíthető meg, mint hogyha Dnyeperen átkelve keletről kellene a város ellen bármilyen akciót végrehajtani. És hát pillanatnyilag tényleg azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az elsődleges cél a hadsereg, az ukrán hadsereg drámai megsemmisítése, vagy drámai meggyengítése, illetve kierőszakolni egy kijevi új bábkormány, Oroszország iránt feltétlenül lojális bábkormánynak a hatalomra segítését. Hát kérdés, hogyha ez meg is történne, ez a következő években mit jelentene Ukrajnában, sikerülne ennek a bábkormánynak bármennyire is ellenőrzés alatt tartani az ország nagy részét. De ne fussunk előre, mert Kijev még áll, és hát nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak a későbbiekben az események. Minden esetre borzalmas hajnalra ébredtünk most itt 24-e hajnalán, amikor is elindult ez a háború.
Láttam egy térképet, hogy hol hallottak, hol történtek katonai akciók, uh-huh. és hát sokkal nagyobb kiterjedésben, mint ahogy azt eredetileg számítani lehetett. Ez mit jelez, hogy egy ilyen teljes, vagy egy ilyen széles körű támadás zajlik?
Hát valószínűleg azt jelenti, amiről beszéltem, hogy ha nem is tartós területfoglalás a cél, mert ezt szerintem nem nagyon tudnák megoldani, de a két stratégiai cél úgy tűnik, hogy egyfelől a drámai meggyengítése lényegében felszámolása az ukrán hadseregnek, tehát hogy hadrafogható jelentős erő ne maradjon Ukrajnában. A másik pedig, hogy egy bábkormány hatalomra segítése, és hát nyilván ez a terv arra a feltételezésre alapul, hogy ha ezt a két célt sikerül elérni, akkor nem lesz szükség az orosz erők tartós és nagyszámú jelenlétére, de hát ez kérdés, hogy valóban így fog-e történni. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az ellenállás mértéke, nem tudjuk, hogy azok a szankciók, amiket most elrendelnek, azok milyen hatást fejtenek ki, milyen gyorsan fejtik ki a hatásukat, nem tudjuk, hogy azok a tartalékok, amiket felhalmozott Oroszország, azok pénzügyi tartalékok, azok meddig tartanak ki. És őszintén szóval az sem teljesen világos, hogy az orosz társadalom erre a helyzetre hogyan fog reagálni. Nem szeretnék jó reményeket bárkiben is ébreszteni, tehát nem azt látom, vagy a feltételezem, hogy nagy békemozgalom és nagy tüntetések alakulnának ki, de lehetnek meglepetések, különösen akkor, hogyha elhúzódó harcok alakulnak ki, és hát elindulnak a hírek arról, hogy milyen veszteségek árán tud csak az orosz hadsereg beljebb nyomulni. Úgyhogy nyitott kérdés egyelőre az orosz társadalom reakciója is, ami persze autokráciákban nem feltétlenül jelenti azt, hogy hallgatnak is rá, és van jelentősége, de elérhet egy olyan pontot, amikor jelentőséget nyer az is, hogy hogyan reagál és hogyan vélekedik erről az egészről az orosz társadalom. Egyelőre, mint ahogy általában ilyen háborús hisztéria korai szakaszában, a társadalmak mindig fel vannak lelkesülve, itt figyelem, hogy mutassuk meg végre az erőnket, és így tovább ebben a hangulatban. De hát nem hiszem, hogy az orosz társadalomban nem lenne egy nem jelentéktelen rész, amelyik józanul tudja felmérni a szituációt, a pillanatnyi szituációt, a teljes hamisságát az orosz érvelésnek, mármint a putyini érvelésnek, és ne gondolná azt, hogy ez önsorsontó, ami ma hajnalban elkezdődött.
Van valami paradox abban, vagy nem tudom, jelzésértékű abban, hogy azért a putyini autokrácia kialakulása és megszilárdulása az valahogy szinkronban történt a csecsen háborúkkal, és most megint egy háborús konfliktushoz jutott.
Abszolút, abszolút. A csecsen háború az valóban Putyin felemelkedését már miniszterelnökként 99-ben nagyon jelentős mértékben segítette, és segítette abban, hogy amikor 99. december 31-én az év utolsó napján délelőtt lemondott Jelcin, akkor az alkotmánynak megfelelően ügyvezető elnökké lépett elő az addigi miniszterelnök, és akkor márciusban, már első körben valamivel 50% fölött, valószínűleg egyébként különösebb manipuláció nélkül megnyerte a választást, és abban hát a kialakult csecsen konfliktus biztos, hogy szerepet játszott. És hát látszik, hogy a putyini politikát az erőszak alkalmazása az erőteljesen áthatja. Szóval megint ahhoz a drámához értünk, ami az orosz történelmi fejlődés egy visszatérő problémája, hogy úgy tűnik, hogy Oroszország nem tud egyszerre kifelé nagynak, respektust kiváltónak, és a társadalma nagy többsége számára emberhez méltó életet biztosító államként működni. Mindig dönteni kell, és úgy tűnik, hogy volt itt egy rövid pillanat a 90-es években, amikor a politikai vezetés úgy gondolta, hogy ideje az emberhez méltó életfeltételekre koncentrálni és ezzel foglalkozni, és nem a külső nagyságot újra és újra óriási áldozatok és lemondások árán megteremteni. Putyinnal visszatérte az inga a másik irányba, hogy ez a nagyság és erő ennek a létrehozása vált fontossá. A probléma csak az, hogy ez súlyos csapás mér a másik nagy társadalmi igényre, amit egyébként a 90-es években, sőt a 2000-es években Putyin első két elnöksége idején még megtapasztalhatott az orosz társadalom, hogy egyre jobban és jobban élt. Ez ugye különösen az első két putyini elnökségre vonatkozik, amikor az egekbe szöktek az olajárak. Szóval már megtapasztalták, hogy lehet emberhez méltóan megfelelő egzisztenciális körülmények között élni. Hát úgy tűnik, hogy Putyin úgy döntött, hogy elég volt ebből, és ismét a külső nagyság megteremtése fontos. Hát nagyon kétséges, hogy ez a fajta külső nagyság, ez milyen respektust teremt Oroszországnak. Félni lehet tőle, de nem hiszem, hogy ez a tisztelet kihívásának, vagy megteremtésének eszköze lenne.
Azért ugrott be ez a csecsen háború, mert a putyini rezsim első nagy kritikája Anna Politkovszkajától származik, és éppen a csecsen háborúk miatt. Azért ez a társadalom, az orosz társadalom, ez nagyon sokszor megtanulta már, hogy mit jelent a háborús veszteség, hogy akkor is tud veszteni Oroszország, hogyha katonai erőfölényben van. És az elmúlt egy évben az afganisztáni kudarc is szembe jött az oroszokkal. Hogy lehet, hogy nincs erősebb pacifista mozgalom? Vagy hogy van-e?
Ez érdekes. Ez érdekes. Nyilván alapvetően itt egy hosszú történelmi trendről van szó, ami azt hiszem annak a kapcsolatrendszer, abból a kapcsolatrendszerből vezethető le, hogy állam és társadalom viszonya milyen. Nyugat-Európában, de talán már Közép-Európában is, bár kis kérdőjeleket azért kikitennék, azért állam és társadalom viszonyában a társadalom a domináns, és a társadalom többsége úgy tekint az államra, mint a társadalmi együttélés feltételeit megteremtő szolgáltatóra. Na most az orosz történelmi fejlődés különböző okok miatt ezt valahogy fordított viszonyként alakította ki, mint hogyha a társadalom szolgálná az állam céljait, és nem az állam lenne azért, hogy itt különböző emberek békében és minél nagyobb jólétben élhessenek. Szóval itt a társadalom van az államhoz képest alárendelt viszonyban, és nem fordítva, és ebből következően az állam igényei és elgondolásai a társadalom felől hát mindig nagyon visszafogott kritikával jelentkeznek, de eljönnek azok a pillanatok, amikor viszont hihetetlen erővel törnek föl. Hát tudjuk a 18. század nagy parasztlázadásait Oroszországban is, vagy hát elég a 20. század elejének orosz forradalmaira gondolni. Tehát van az a pillanat, amikor ez az elfogadó, az állam elvárásait teljesítő társadalom egy idő után beleún ebbe, és úgy érzi, hogy nincs vesztenivalója. De alapvetően mégis a társadalmi közérzület az államot kiszolgáló szemléletben pillant az államra, és nem fordítva, mint Európa többi részén.
Volt erre kísérlet ennek megváltoztatására, ebbe halt bele az orosz sajtó, és az orosz sajtó kinyírásának modelljét vették át a modernkori autokráciák. Ezt azért így illik elismételgetni minden második nap.
Így van.
Még egy kérdést muszáj feltennem, már tudom, hogy ez Bíró Zoltánnak most nagyon kevés ideje van. Említette Beloruszt. Az, hogy ez egy előkészített háború, ami most zajlik, annak a legjobb jele az, hogy Fehér Oroszországban nagyon nagy léptékű katonai, közös orosz, Fehér Orosz katonai hadgyakorlat zajlott. Mennyire fog kiderülni azt, hogy mit akar Fehér Oroszországtól Putyin, és hogy mennyire használja fel ezt az országot a maga érdekei számára?
Hát majd nagy kérdés, hogy ez a 30 ezresre becsült kontingens, ami egy közös hadgyakorlat révén került Belarus területre, és most úgy tűnik, hogy közreműködik ebben a támadásban. Szóval, hogy ott marad-e? Tartósan ott marad. Ha ott marad, akkor gyakorlatilag lehet, hogy ennek a politikai és jogi hát megformálása még majd később várat magára, és még egy időt igényel, de hát abban az esetben Belarusia szuverenitásáról hát igencsak korlátosan lehet beszélni. Tehát érdemes lesz figyelni, hogy ez a kontingens, ez, illetve annak bizonyos része ott marad-e, ha ott marad, az erős korlátozása lesz a belarusz szuverenitásnak, és hát akkor viszont elég könnyű lesz végül is azt a régi vágyát vagy álmát Putyinnak megvalósítani, hogy hosszú idő után mégiscsak sikerül valahogy lenyelni Belaruszt és egyesíteni Oroszországgal. És hát Putyin tényleg az orosz földek ismételt 21. századi egybegyűjtőnek szereplőjeként vagy véghezvívőjeként kerül be a történelemkönyvekbe. Azt hiszem ez a vízió, ez nagyon ott lebeghet Vlagyimir Vlagyimirovics szemei előtt.
Egy orosz népmese jutott eszembe, a kis gömböc, a szalmaszál és a bocskor. Nem tudom, hogy hányan ismerik ezt a történetet arról, hogy a kis gömböc végül felfal minden maga körül.
Igen. Hát valószínűleg magára nem itt kis gömböc gondol, hanem a nemes célok megtestesítőjére. De hát valóban próbál, azt hiszem, próbál mindent megtenni annak érdekében. És most már láthatóan a külső korlátok ebben, vagy fenyegetések, vagy lehetséges szankciók ebben már nem fogják korlátozni. Mindent szerintem egy lapra tett föl. Hihetetlen fenyegető volt a ma hajnali beszéd például, hogy hát el fognak járni azokkal szemben, akiket felelősnek tartanak a genocidiumért, hát semmiféle genocidium nem történt sem Kelet-Ukrajnában, sem pedig a Krimben. Olyan kifejezéseket forgat ki valódi, tényleges jelentésükből, hát igen, egy hamis, nem létező világot kell teremteni, és ott ugye a szavak jelentése is megfordul, és kiforgatják teljes egészében. Hát ez zajlik pillanatnyilag, úgyhogy ez a gömböc a putyini felfogásban nem ez célokért gömböc, és nem is gömböc, hanem egy nagy hatalomnak a nagy politika színterére való visszatérése, de szerintem ennek óriási ára és rendkívül komoly következményei lesznek.
Innen folytatjuk, és az objektivitás kedvéért tegyük hozzá, hogy úgy Ukrajnában, mint Oroszországban, mint egész Közép-Kelet-Európában a kisebbségi jogok nem tisztelete, megsértése alapvetően megágyaz mindenféle konfliktusnak, és ez igaz erre a térségre is, tehát számtalan más ok is húzódik a háború mögött. Eszbíró Zoltán volt ma nagyon türelmes vendégünk, sajnos azt kell mondanom, hogy igénybe kell vegyük a jövőben is, mert ez az a terület, ahova most nagyon figyelnünk kell. Köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon szívesen, viszont hallásom.